Az Efézusi Levél 5. részének 18-tól a 20. verséig olvasom Isten igéjét. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát Istennek, az Atyának, mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ha gyógytornász lennék, akkor most láthatnék két olyan testtartás változást ennek az igének a kapcsán, amire egy gyógytornász odafigyel. Az egyik, amikor valaki nagyon behúzza a nyakát, és nem megfelelő testtartással van, amikor meghallja ezt, hogy ne részegedjetek meg bortól, és eszébe jut az elmúlt hét, egy céges karácsony, vagy a legutóbbi nem jól sikerült este, és azt mondja, hogy ez engem érint, ez rólam szól. A másik testtartás pedig, amikor egyébként abban van jó is, amikor valaki kihúzza magát, és kiegyenesíti a nyakát, és azt mondja, végre valami, ami engem nem érint, teljesen antialkoholista vagyok, és én ettől szabad vagyok, hála Istennek, megértem a eljönni, végre valami olyan szakasz, ami nem fog hát érzékenyen érinteni. És az elején szeretném elmondani, hogy nyilván nem ez a témája az ige hirdetésnek, hogy na itt az ünnepek kapcsán egy kicsit kevesebb alkoholfogyasztásra buzdítsam a testvéreket, én mértékletességre intve őket, mert hogy nem erről szól, egyébként ennek a szakasznak a felirata az igazi ünneplés, és nyilván nem is szeretnék moralizálni e tekintetbe, de csak úgy engedjük magunkhoz közel ennek az egésznek az üzenetét. Másrészt nem szeretnék abba a hibába esni, az a bort iszik és vizet prédikál, mert hogy a megfelelő körülmények között én is nagyon szeretem a megfelelő vöröset és a hasonlókat, de hogy annak is megvan a helye. Szóval, az igazi ünnep, de kezdjük egy kicsit valahogy máshonnan ezt az igét. Az ünnep kapcsán most már elkerülhetetlenül itt van előttünk az, hogy mindjárt karácsony, holnap után elindul az egész, és ég a negyedik gyertya, advent negyedik vasárnapján, és akárhogy is ünnepeljük, akármilyen formában is leszünk benne ebben az ünnepben, mindenképpen előjön a család valamilyen formában. A család, aminek a kapcsán ilyenkor látogatunk, bennünket látogatnak, vagy ha már nincs hova mennünk, akkor eszünkbe jut a származási családunk. Eszünkbe jutnak a meghatározó karácsonyok, karácsonyi örömök, vagy éppen bánatok, ajándékok, amiket kaptunk, vagy tragédiák, nehézségek, amiket el kellett szenvednünk. Család, ami van, de talán félünk, hogy meddig lesz ilyen jó. Család, ami nincs, mert pont hiányzik, és ilyenkor a legégetőbb a hiánya. Család, ami egykor volt, és már szétesett, és sorolhatnánk tovább. Kevés olyan félelmetes és fájdalmas ünnep van, mint a karácsony. És ahogy adventben megyünk bele ebbe az időszakba egyre inkább, egyre közelebb jön ennek a nehézsége, ennek a fájdalma. Nagyon sokat találkoztam az elmúlt hetekben ezzel. És így készülünk erre az ünnepre, és közben meg a külsőségek mindent afelé tolnak, hogy mindenkinek mosolyognia kell, hát ilyenkor legyél legalább boldog, hát mi bajod van karácsonykor? Mindenhol égnek a fények, és egyébként is az egy ilyen nagyon kedves, szép ünnep, és hát ne rontsd el az ünnepet, ugye, másnak az ünnepét, meg a sajátodét sem. Nagyon nagy feszültség lehet a kettő között. Minden családnak megvannak egyébként a saját maga keretei, szabályai és működési módjai. És vannak úgynevezett forgatókönyvek is, amelyek szerint egy családban élünk, és egy családban működünk. Némelyik tudatos, némelyik pedig egészen nem tudatos. És amikor jön az ünnep, akkor ezek történni fognak közöttünk. Nagyon érdekesek az ünnephez tartozó forgatókönyvek. És a mi kultúránkban egyébként ennek megvannak az alapvető kellékei. Mindezekben keveredik a hagyomány, keveredik az, ami új, ami idegen tőlünk, és mégis népszerű. Van, amit inkább az idősek kedvelnek, és van, amit inkább a fiatalok. De ha van valami, amiben minden korosztály és minden közeg szinte megegyezik a mi kultúránkban, az az alkoholnak a jelenléte. A magyar ember, de lehet más kultúrákra is igaz, és ez nem csak a karácsonyra, hanem általában a legtöbb ünnepre igaz. Ha baja van, akkor iszik. Ha örül, kocint. Ha ünnepel, poharazgat. Ha ürességet érez, alkoholba folytja a bánatát. Ha sikereket ér el, felönt a garatra. S ha kudarcot vál, meg sem áll, amíg teljesen el nem ázik. Néha csak egy kis szalonspic, egy kis hétköznapi becsicsentés, vagy épp a filmszakadásig történő alkoholizálás jellemző rá. Nem szeretjük, de olykor láthatjuk a másikat, amint csúnyán berúg, a fiatalabbak pedig egyszerűen csak nevetnek a másikon, hogy be van nyomva. Látjuk, hogy a nyelvünk is mennyire sokféleképpen fejezi ki ezt a dolgot. És talán mosolygunk ezen a dolgon, mert van benne némi valami megmosolyogtató, de roppant kellemetlen ezzel szembenézni. Teljesen elképzelhető, hogy akár a családodban, vagy akár az ünnep kapcsán is ez egy jelentős dolog, ami jelen lesz. És van, akit ez egyébként félelemmel tölt el, hogy ünnep lesz, és vajon az a családtag, aki a gyenge láncem, az vajon hogy fogja most ezt a dolgot kezelni, és hogy lesz ez az egész az ünnepem. Teljesen elfogadott, teljesen természetes, és minden korosztályt érint, a gyerekeket is, 11-12 éves gyerekeket is, hogy mindig, mindenhol inni kell. Nem lehet a kínálásra nemet mondani, mert aki nemet mond a kínálásra, az ünneprontó, aki visszautasítja, az nem belevaló. És félreértés nehézség, ahogy már mondtam, nem a kultúrát, alkoholfogyasztás ellen szeretnék most egy ilyen moralizáló, dörgedelmes igehirdetést mondani, hogy szedd össze magad, és ne így áll annyit, és fogd vissza magad, és nem tudod, hogy a lélekgyümölcse a mértékletesség, hanem sokkal inkább meg kell látnunk, hogy mi van e mögött, és hogy mi az igazi ünneplés, amire az apostol tanít bennünket. Egyébként a különféle szerek fogyasztására nézve nem biztos, hogy csak az alkohol az, amivel dolgunk van. De ha megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan működik az alkohol, és miért iszik valaki, és főleg miért iszik valaki sokat, akkor meg kell értenünk, ha talán nem volt ilyen élményünk, azt, hogy az az ember, és lehet sokféle ok, de egyet szeretnék most kiemelni, az az ember, aki mértéktelenül fogyaszt alkoholt, vagy bármilyen más szert, az valamilyen állapotot szeretne elérni. És ez az érdekes, ez az igazán érdekes, hogy mi az az állapot, ahova egy ilyen dolog vezet bennünket. Az az állapot, amit ilyenkor átél valaki, az egy olyan állapot, amikor azt érzi, nem csak, hogy könnyű, és nincsenek dolgok, fájdalmak, nehézségek, hanem átél egy olyan szabadságot, ami teljesen illúzió. Nagyon gyakran olyankor élik meg igazából, hogy ez az élet. Az az ember, aki egy bizonyos alkoholmennyiség fölött fogyaszt, biztosan ismerjük, nagyon szókimondóvá, van, akit nagyon hamar kijut, de nagyon sokan szókimondóvá válnak. Valahogy úgy kiteljesedik a valóság, és beszélgetek fiatalokkal, hogy egész héten akár azt várják, hogy jön a szombati buli, és a szombati buliban lesz egy olyan pont, úgy körülbelül a fogyasztásnak a közepén, amikor még van valamennyi tudatosság, amikor olyan, mintha minden a helyén lenne, amikor a zavaró dolgok nagyon-nagyon kicsik, és egyáltalán nincsenek ott, és minden úgy egyenesben van, és minden rendben van. Olyan, mintha ez lenne az élet, annak az állapotnak az elérése, az a töredék az, amiért érdemes hétfőtől péntekig dolgozni, hogy szombat este meglegyen az a kicsi felszabadultság. Azt mondja az apostol, hogy ne részegedjetek meg bortól. És nyilván az ő szájából sem csak egy erkölcsi intés ez, hanem hozzáteszi, ne részegedjetek meg a bortól, mert abban pusztulás van, hanem teljetek meg Szentlélekkel, folytathatnánk így, mert abban élet van. Az efézusi gyülekezetnek írja ezt, akik a világosság fiai, és versekkel ezelőtt arról beszél nekik, hogy ti már Krisztuséi vagytok, ti új emberek vagytok Krisztusban, vele jártok, és innentől fogva választási lehetőségetek van, döntést hozhattok, és nem mindegy, hogy hogyan éltek ebből a forrásból, hogy ismeritek az evangéliumot, hogy elfogadtátok a megváltást. Nagyon egyszerű a recept. És valahol az életnek ezek az igazán fontos dolgai tulajdonképpen ilyen egyszerűek. Egy nem és egy hanem. És az előbb már utaltam rá, de ezen a ponton lehet talán úgy kapcsolódni ehhez, hogyha valaki tényleg az alkohol nem érint. Hogy hányféle olyan idézőjelben bor van, hányféle olyan pusztító szer van, ami nem az életet hozza a számunkra. Nagyon-nagyon sok ember használ különféle szereket erre, és erről nem nagyon szoktunk beszélni, mert ez mindenkinek a magánügye. Könnyebb, keményebb vagy könnyebb drogokat használni, akár nyugtatókat, vagy bármi más, hogy elérjünk egy olyan állapotot, amiben nincsen szenvedés, mint a dolgoknak a mélyére menni. Igen, erről is beszélnünk kell, hogy Magyarországon az alkoholnál csak a fájdalomcsillapítók és a nyugtatók fogyasztása a nagyobb. Óriási biznisz egyébként ez az egész. Nagyon-nagyon könnyű ilyen függőségeket találni. És még tágítom a kört, esetleg van még valaki, aki itt nem ismert magára. Mert nagyon-nagyon sok olyan függőség van, ami nem szerhez kötött, de csak egy dolgot hadd mondjak, például a számítógépes játékok, amikor valaki úgy menekül haza a munkájából, és órákon át, éjszakákon át, azért játszik, mert ez egy másik világ. És akik itt nem játszottunk ilyen játékokkal soha, vagy egy más generáció vagyunk, el sem tudjuk képzelni, hogy valaki feltesz egy virtuális, valóságos ilyen szemüveget, akkor teljesen benne van a játékba, és átlép egy másik világba, ahol ő nagyon erős, és amit mindig újra lehet kezdeni, és ahol nincsenek ott azok a dolgok, ami miatt fáj a lelke. Ugyanolyan függés, és ugyanolyan káros. Mert mindez pusztulást hoz, mert mind ebbe vajon valamilyen fajta határtalanság van. És mennyire kettős, és mennyire fájdalmas az, hogy miközben az ember ezekben az állapotokban azt éli meg egy nagyon-nagyon rövid ideig, hogy most él igazából ekkor hoz magára pusztulást, és ezáltal pusztítja saját magát. És amikor az apostol azt mondja, teljesedjetek be Szentlélekkel, akkor nagyon egyszerűen a figyelmünket arra irányítja, hogy nincs más mód, nincs más eszköz ezen a világon arra, hogy el lehessen hordozni mindazt, ami az életünkkel jár, annak a nehézségeit, fájdalmát. Nincs más megoldás, mint az evangélium. És amikor karácsonykor az ünnepben a szabadító eljövetelét várjuk, akkor emlékeztessük magunkat is, egymást is erre, hogy azért öltött testet az Isten fia, hogy megszabadítson bennünket, hogy megváltson bennünket, és ez valóságos. És amikor a Szentlélekért kiáltunk, akkor azért kiáltunk, hogy ez legyen bennünk és közöttünk is valóságos. Ez az evangélium, hogy Isten adja az életet, és nem csak, hogy adja, hanem azt a valóságot, amiben vagy, elhordozhatóvá teszi a számodra. Ha néha a halált is kívánod magadnak, és a pusztulást tudatosan vagy tudattalanul, Isten számodra az életet akarja adni, és őt választhatod. A gyógyulás abban van, hogyha valamilyen módon betölt minket a Szentlélek, ha tudunk kiáltani ezért, hogy Uram, tölts be bennünket, tölts be engem, azokat a hiányaimat, amiket próbálok valamilyen másféle módon oldani, és szabadíts meg. Teljesedjetek be Szentlélekkel, mondja az apostol. És furcsa karácsonykor hallani egy pünkösdi szót, hogy betöltekeznek Szentlélekkel. De nagyon érdekes, hogy itt más szót használ az író erre a betöltekezésre. Más szót, mint az ott először Szentlélekkel való betöltekezést. Ez egy olyan szó, amit itt használ a görög nyelv, ami azt jelenti, hogy valamit után töltenek. Valamit be után töltenek azért, hogy túlcsorduljon. Mint amikor félig tele van egy pohár, de szeretném, hogy tele legyen, és után töltöm a vízzel. És abból forrás fakadhat. És mennyire érdekes, hogy az alkoholos állapothoz, vagy azzal ellentétben a Szentlélekkel való beteljesedést hozza az apostol. És az első pünköskor azt mondták azok, akik látták az apostolokat, és nem értették, hogy mi történik, hogy édes bortól részegedtek meg ezek. Talán azért, mert nem értették, hogy mit mondanak, mert nyelveken szólnak, vagy talán azért, mert meglátszott rajtuk ez a más állapot. Igen, a Szentlélek munkája is meglátszhat rajtunk. Igen, karácsonykor az ünnepre készülve is lehet ez a kiáltásunk, hogy Uram, járjon át engem és bennünket a Te szabadításod, és kiálthatunk a lélekért, hogy ő töltse be azokat a hiányainkat, és érjen el a lényünknek azokig a mélységéig, ameddig más nem tud, és ahonnan gyökereznek sokszor azok a fájdalmak, amit nem megfelelő módon próbálunk oldani. Így folytatja az apostol ezt a nagyon egyszerű bíztatást, hogy is mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Egy folyamat van itt előttünk, mondjatok dicséretet és zsoltárokat a szívetekben, mondjatok dicséretet egymásnak. Magunk felé, bennünket, magunkat emlékeztetni, és a másikat emlékeztetni erre. És nagyon egyszerűen rávághatjuk, hogy igen, ezt így kell csinálni, ha Szentlélekkel van tele a szívünk, ha Istenre figyelünk, ha benne hiszünk, akkor valahogy felfakad belőlünk a dicséret, zsoltárokat énekelni, jó, és ez így rendben van, nem kell ezt túlmagyarázni. De ha megízlelgetjük ezt az igét, és többször elolvassuk, akkor van ebben valami szürreális. Beszélgettünk a házas bibliaórán erről, néhány vasárnappal erről az igéről, és így van benne valami kicsit talán megmosolyogtató, hogy így ne részegedjetek meg bortól, hanem mondjatok egymásnak zsoltárokat és dicséreteket. És úgy elképzelem, mint valaki legközelebb odajön, és meg akar kínálni, és elkezdek neki szavalni, hogy akkor nyilván nem erről van szó. Miről van itt szó? Kicsit, hogy ezt megértsük, ahhoz meg kell értenünk a Zsoltárok könyvét. Molnár Illés, költő és kritikus, aki a gyülekezetünkbe járt sok évig az ő családjával, most Budakeszin élnek, írt egy zseniális írást az Adventről. Aki még nem olvasta, annak ajánlom szeretettel, hogy olvassa el. És ő így ír a Zsoltárokról. Kedvenc verses kötetem a Besokallások könyve, amit az egyházi kánon Zsoltárok névvel illet. Most sem okoz csalódást. Ezek az őrjöngő és újongó, szerelmes és gyűlölködő, lelkesedő és fuldokló költemények 150 fejezetben körüljárnak minden lényegeset, ami Isten-ember viszonyban előjöhet. Imák, amelyekbe önmagamra ismerek, és amelyekben a lépten nyomon zsoltárokat éneklő, kereszthalála pillanatában is abból idéző Krisztusra ismerek. Nem véletlen, hogy az emberré lett Isten, az Istenre szomjas ember énekeivel a szájában élt. Mert hogy a zsoltárok a valóságról szólnak. És nagyon-nagyon fontos üzenet van ebben, mert mindazok a pótszerek, amelyekhez az ember az emlékezés pillanataiban fordul, azok a valóságból próbálják őt kirántani. Egy olyan irreális térbe, ahol nincsen jelen a valóságnak a fájdalma. Ezzel szemben Istennek a terápiája az, hogy azt mondja, hogy itt vagyok a valóságban veled. És zsoltárokat énekelni magunknak is egymásnak azt jelenti, hogy szembenézhetünk és elfogadhatjuk azt, ami nehéz, de felismerhetjük a nehézben jelenlévő Istent. A zsoltároknak a szövegei ugyanis nem a mennyei szféráknak a zenéi, nem a tökéletes, átszellemült énekek, hanem nagyon sokszor az emberi küszködés, jajgatás és a sírás hangjai. A megvigasztalódásé, az elcsendesedésé, a reménységé és az örömé is. Isten ugyanis bármennyire fájdalmas és elképzelhetetlen és összeegyeztetetlen látszólag az ő szeretetével, de tud arról, amiben vagy. Látja a valóságodat, és ott akar lenni benne. És a helyzet az, hogy nem csak, hogy ismer és a nehézségeidet látja, de hogy látja a bűneidet is. Mert a zsoltárok tud a bűnről is. Látja a bűneidet, és azt akarja, hogy mindezzel hozzáfordulj. Mert a baj, ami miatt nem vagy jól, és nagyon sokszor szeretnénk a körülményeket, vagy minden mást hibáztatni, a bajnak a gyökere nagyon sokszor a bűn. És ezzel is csak Isten tud valamit kezdeni. Az alkohol és bármilyen másfajta tudatmódosító szer, az biztos, hogy nem. A zsoltárok tehát az életről szólnak, Isten pedig azt szeretné, hogyha élettel betöltekezve élnénk, az ő jelenlétében is emlékeztetnénk magunkat és egymást is mindarra, hogy mi a valóság és mi az igazság. És mindez azért van megírva, hogy legyen kapaszkodunk és legyen vigasztalásunk. Emlékeztessük hát magunkat erre és egymást. Ezt jelenti zsoltárokat énekelni magunknak és egymásnak. Mi tehát az igazi ünneplés? Azt mondja az apostol, adjatok hálát Istennek, az Atyának, mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Az előttünk álló ünnep sűrűsödő idő és sűrűsödő tér. A mindenkor, mindenért fejezi ki talán leginkább ezt. És teljesen valós, hogy az ünnepben nagyon-nagyon intenzíven emlékezünk. Megjelennek, felelevenednek események, érzések. És a jelenből felsejlik a jövő is. Merre tartunk, és mi lesz velünk? Nos, ha ő benne vagyunk, ha Krisztusban vagyunk, ha benne hiszünk, ha hívjuk a Szent Lelket az ünnepünkbe, akkor a múlt mindenestől fogva megjelenhet. Minden aggódásával, megoldhatatlanságával együtt. Akkor megjelenhet az is, hogy nem muszáj mindenről beszélni. Lehet hallgatni, és lehet csendben lenni. És nem kell csak a szépre emlékezni. És nem kell mindent megmagyarázni a múltból, hanem elfogadhatóvá válik az, ami történt. A jelenben pedig megélhetjük az igazi ünneplésben, hogy egyszerűen csak jó együtt. Jézus nem úgy volt a tanítványaival, hogy így gyorsan lenyomta nekik az anyagot, azt így elszaladt, vagy így gyorsan elmondta, amit kell, és aztán így kivonult, hanem szeretett együtt lenni velük. Nagyon sok időt töltött velük együtt. A testre töltött Isten szeret együtt lenni azokkal, akikkel nem volt annyira könnyű egyébként. Megtanulhatjuk őtőle, hogy lehetünk csak úgy együtt. Ha a Szentlélek ott van velünk és az ünnepünkben, akkor megélhetjük az elfogadást, az odafigyelést, amit adhatunk egymásnak és saját magunknak is. És azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb feladatunk az ünnepben az az, hogy száműzzünk mindent, ami nem ezt szolgálja. Minden felesleges külsőséget, terhet és elvárást. Tedd meg ezt magadért és a szeretteidért. A jövőre nézve pedig, ha az igazi ünneplést választjuk, akkor a hálaadás hitvallásunká lehet. Hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, és benne reménykedünk. Nem tudjuk, hogy mi ér bennünket, nem tudjuk, hogy mi mindennel kell megküzdenünk, de azt tudjuk, hogy ő jelen lesz, ott lesz velünk, hogy fordulhatunk hozzá. Reménységünk van arra, hogy ő nem hagy el bennünket, mert gondviselő atyánk, aki kezében tartja az életünket. És hogyha elfelől lennének, mert bizonyára vannak kétségeink, akkor újra csak elővehetjük a zsoltárokat. Az évezredes bizonyságtételeket arra nézve, hogy Isten hogyan ment meg, és hogyan szabadít meg. Így áldja meg Isten az ünnepbe érkezésünket, adja, hogy meg tudjunk teljesedni, be tudjunk teljesedni szent lélekkel, és válasszuk a valódi életet. Ő szabadítson meg minden függőségből, minden olyan dologból, ami kivon bennünket ebből a kapcsolatból. Ugyanazokkal a gondolatokkal folytatom, amit az előbb megkezdtem Illéstől, így fejezi be az ő írását. Most a karácsonyi cukiság rohamtól viszketve, de az advent lényegéről nem lemondva, a 42. zsoltár nagyon aktuális. Miattad gyilkolnak minket naponta, vágójuhoknak tekintenek. Serkenj föl, miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp. Miért rejted el orcádat? Miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt, siess segítségünkre. Válts meg minket irgalmatból. Az advent fenntartható, megváltunk tartja fenn. Meddig még? Jöjj, Uram, gyere, már nagyon hiányzol. Ámen. Imádkozzunk. Irgalmas Istenünk, amikor a szabadító eljövetelének az ünnepére készülünk, akkor kiáltunk hozzád, hogy szabadíts meg minket. Amikor várunk vissza Jézus, várva a te újbóli eljöveteledet győztes, hatalmas uralkodóként, akkor ebben a reménységben és várakozásban kiáltunk, hogy jöv el, Uram Jézus. És amíg el nem jössz, légy közöttünk, és tölts bennünket a te lelkeddel, a te jelenléteddel. Köszönjük, hogy közénk jössz, hogy közel jössz, és kiáltunk, hogy hozd el közénk az életet. Szabadíts meg bennünket mindattól, amivel saját magunkat pusztítjuk, akár pótszerek legyenek, akár bármilyen módon, amikor emésztjük saját magunkat. Szabadíts meg bennünket a bűneinktől, amelyeket nem vagyunk hajlandóak beismerni akár, vagy hárítunk. Kérünk, hogy tisztíts meg, és bocsáss meg nekünk, és kérünk téged, Urunk, hogy tekints a mi családjainkra, a közösségeinkre, amelyekben majd most ünnepelni fogunk az elkövetkezendő napokban. Hadd legyen jelen az igazi ünneplés, az igazi megérkezés, a tőled jövő békesség és egymásra figyelés. Urunk, így kiáltunk hozzád, hogy légy azokkal, akik egyedül ünnepelnek, akiknek különösen nehéz az ünnep. Vigasztald a gyászolóinkat, gyógyítsd a betegeinket. És imádkozunk, Urunk, az egész városunkért, imádkozunk az országunkért, a vezetőinkért, és keresztény testvéreinkért világszerte, hogy tudjanak bizonyságot tenni rólad, és arról, hogy te szabadító jöttél a világba. Hallgass meg bennünket, Urunk, fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.